Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal. Én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Itt vagyunk Miskolcon, a Partizán Vétó turnéjének következő állomásán. Üdvözlöm azokat is, akik a képernyők mögül figyelnek bennünket. Ti sajnos le fogtok maradni a rendezvény egy részéről, ugyanis az adás után lesz lehetőség egy kötetlenebb kérdezfelelekre itt a műsor végeztével. De ne csüggedjetek, mert 2025-ben folytatjuk a Vétó turnéját. Találkozhattuk velünk Szombathelyen vagy Hajdúböszörményben. De hogy miért vagyunk Miskolcon? Miskolc két olyan választókörzetnek is a központja, ami abba az 54-be tartozik bele, amit mindenképpen el kell hódítania annak, aki 2026-ban szeretné legyőzni a Fideszt. Fogunk beszélni a helyi viszonyokról, a helyi konfliktusokról, de ebben az adásban is természetesen szó lesz az országos ügyekről is. A felkészülésben ismét segítségünkre volt Bódi Mátyás, aki egyébként miskolci. Kezdünk! Szia Bálint, és üdvözlöm a jelenlévőket. Mielőtt neki kezdenénk a mai témánknak, érkezett a szerkesztőségünkbe egy helyreigazítási kérelem. Kérlek Bálint, hogy ezt ennek tegyél eleget.
Na szóval, 2024. december 5-én Orbán tanult Kádártól, de nem úgy, mint gondolnád, Vétó 32. adás Csunderlik Péterrel címmel megjelent műsorunkba. Azt a valótlan tényt hírezteltük, hogy dr. Orbán Balázs András 2024. december 3-án egy kis busszal érkezett az Eötvös Tudományi Egyetem épülete mellett található egyetemtérre. Majd ezt követően szabálytalanul, közhatalmi pozíciójával visszaélve a tér járműforgalom elől elzárt területén parkolt. Ezzel ellentétben, hogy dr. Orbán Balázs András 2024. december 3-án az ELTE-re gyalog érkezett, onnan gyalog távozott. Dr. Orbán Balázs András sem az ELTE töltött idő alatt, sem azt megelőzően nem parkolt az ELTE épülete előtt. A 2024. december 5-én közített videónkban említett kisbusz nem köthető dr. Orbán Balázs Andráshoz.
Köszönöm szépen. Akkor kezdjük is először az országos témákkal. Péntek 13-a van, mostanában sok szó esett a Tiszáról és a Fideszről, de kevesebb azokról a pártokról, akik náluk most kevésbé szerencsés pozícióban vannak. Úgyhogy beszéljünk arról a hírről, ami már szájra kelt, hogy esetleg lehet olyan szándék, hogy a parlamenti küszöböt 5%-ról 3%-ra süllyesszék vissza, azért, hogy ezek a pártok életben maradjanak. De ez miért állhat a Fidesz érdekében, hiszen így akkor ez megakadályozná, hogy elvesztenek úgymond ellenzéki szavazatok.
Szervusztok, és jó estét kívánok. Mielőtt még erre válaszok erre a kérdésre, most már kellő időt telt el a felolvasott helyzetás is e között. Tehát ez a 40. vétóadás, ahogy te is mondtad, és ez az első ilyen, hogy be kell ilyet olvasnunk, kaptunk egy ilyen szép levelet Orbán Balázs Andrástól, ezt megtettük, de azért nem tudok elmenni szó nélkül emellett egy fél másodpercre. Szóval, hogy 40. adás ez, és mindennel foglalkoztunk már Orbán Balázzsal kapcsolatban, sokat beszéltünk róla, hogy szerinte 56-nak mi az üzenete, meg az MCC hogyan verte szét a magyar felsőoktatást, vagy egyébként, na mindegy, elég hosszú a lajstroma. Neki pont ez egy dolog nem tetszett, hogy azt állítottuk természetesen valótlanul, hogy ő egy kis busszal az ELTE elé parkolt. Még egy zárójel, és tényleg semmifajta cinizmus nincs bennem, ugye, vagy csak egy minimális, hogy ugye az 5. kerületi polgármester védte meg Orbán Balázs Andrást, avval, hogy hát az a kisbusz, ez nem a Orbán Balázs kisbusza, egy ilyen Volkswagen Multivan, hanem a helyi 5. kerületi fenntartóknak a busza, amivel szállítják a nem tudom, betonkeverőt. És azért megnyugtató az, hogy az 5. kerületben ilyennekkel járnak a munkások, ilyen multivan busszal. Pont.
De akkor tegyünk rá a bejutási közökre.
Na, szóval, hogy sokat beszéltünk itt a vétóban, hogy ugye az ország egy olyan választási rendszer, vagy választási törvény alatt áll, amit ugye az első Orbán rendszer első kormányában, a 2010-es évek elején egyből hozzányúlva alakította át Orbán Viktor, ugye azóta 3/2 eredményezett ez, és ugye mivel, hogy egy rendkívüli jogrendben élünk, ezért lényegében bármikor, bármelyik percben ezt meg lehet változtatni. Nyilván kétfajta módon lehet megváltoztatni, dekrétummal, vagy egyből, vagy eljátszva a parlamenti színdarabot, ahogy ugye most is történik. Jelen pillanatban ugye már bizottsági módosítón túl van az előterjesztés, és amikor arról beszélünk, hogy hogy hogyan lehet győzni ebben a választási rendszerben, akkor mindig azt mondjuk, hogy ez egy átmeneti állapot, hiszen ez most van ez a rendszer, most van a győztes kompenzáció, most van ezek a felállások, most van a listátások, a szabályai, és ugye két vagy több pletyka is van ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ugye miért állnánk meg 5%-nál, ugye az a parlamenti bejutási küszöb, mindig 3%-ra vagy 1%-ra, mindenre van példa Európában. Illetve van egy más, amiről kevesebbet beszélnek, hogy ugye van a közös lista szabálya, ez egy, hogy mondjam, az a lényege, hogy ugye, ha egy párt indul a választás, akkor el kell írni a 5%-ot jelen pillanatban, ha 2, akkor 10-et, ha 3, akkor 15-öt, tovább ez már nem adódik össze, de hogy ennek az eltörlése például megkönnyíteni azt, hogy lényegében azok a pártok, akikről beszélünk, akik most 5% alatt vannak, azok összefogva talán lehet tudják képzelni, hogy együtt talán sikerül elérni az 5-3-2-1%-ot. És hogy mi ebben az Fidesznek a célja, amit kérdezel? Tehát, hogy nyilván, hogyha ők azt látják, hogy le kell nyúlniuk az utolsó szavazatért is, akkor bármire képesek, hiszen hogyha most egy új szituáció van, sokszor beszéltünk róla a vétóban szintén, két egymással versengő tömb van, magyarul lehet, hogy olyan helyek is lesznek, ahol egy-két szavazat fogja eldönteni a választás. Ugye Miskolcon volt már ilyen. És ugye így van, akkor meg kell tenni mindent ahhoz, amit lehet az ő szempontjukból, hogy ezt a dolgot megakadályozzák. Szerintem nem dőlt még el, hogy ennek az az útja, hogy levigyék 3%-ra, és akkor megint is a kaput, vagy fenntartsák, és valami más dolgot csináljanak. És az, hogy mennyi szavazat veszik el, hát erre azért, hogy mondjam, eddig nem volt olyan nagy szomorúság ezzel kapcsolatban, hogyha sok veszett el. Szóval az is, ugye, még egyszer mondom, tehát egy folyamatban vannak ők is, és láthatóan egyelőre a jogi részét még nem tudták kitalálni, a politikát is nehezen, de a jogi részét se, hogy hogyan lehetne ennek a két tömnek a versenyét még jobban megnehezíteni. Tehát van rengeteg lehetőségük, ugye rengeteg idejük is van, tehát a fantázia ilyen szempontból végtelen. Most ugye, ami most van bent módosító, az ugye átrajzolja Pest megyét, Budapestet, Csongrád-Csanád megyét és Fejér megyét, de nem nyúl hozzá jelenállás szerint semmilyen ilyen listás szabályhoz, de közben azért az is történt, hogy egy másik jogszabályban, de a parlamenti pártoknak a saját támogatását, amit frakciópénz, úgy hívják, frakciópénzt kapnak, ezt nagyon masszívan megemelték, illetve azt is megtették, hogy lényegében egyik helyről a másikra lehet utalni a frakció és a parlamenti pártnak a párt alapítványa, vagy párt pénzei között, magyarul lényegében ezt a pénzt kampányolásra is lehet használni. Úgy közben, hogyha az ember jól számolja, akkor jelenállás szerint, hogyha hisz mondjuk az agregált kutatás eredményeknek, akkor a Mi Hazánkon meg talán a Demokratikus Koalíción kívül nincsen olyan parlamenti párt, most Fideszen kívül természetesen, aki egyébként a többiek, akik megugrannák az 5%-ot, de most kapnak egy hatalmas nagy anyagi lehetőséget és anyagi támogatást arra, hogy tovább üzék a...
De akkor beszéljünk is ezekről a pártokról, akik az elmúlt hónapok közvéleménykutatásai szerint beragadtak ebbe a 3-5%-os tartományba. Itt ugye a DK-ról, a Mi Hazánkról és a Kutyákról van szó, és ebből talán az olvasható ki, hogy ezek a szavazók, akik rájuk szavaznának, attól függetlenül, hogy most sokan Magyar Pétert látják az ellenzék vezetőinek, mégsem kérnek belőle, de ellenzéki szavazók. Ez változhat-e? Valamilyen stratégiával mégis be lehetne őket terelni egy tömbbe, vagy ez így marad?
Nagyon három teljesen különböző dologról beszélünk. Szóval, hogyha kezdjük a... Ez a kutyapárta. Szóval a kutyapárt ugye nincs benne az országgyűlésben, nem került be az Európai Parlamentbe se, szerintem mindkettő, az Európai Parlamentnek azért nem került be, mert szerintem a Tisza párt elvitte a potenciális szavazóit, azok, akik protestként akartak rájuk szavazni, de van ugye egy országosan ismert arca, Kovács Gergely, aki szívós munkával megnyerte a hegyvidéki polgármester választást, többsége is van, és ott tudja bizonyítani azt, hogy van értelme a kutyapártnak. Illetve ugye azt is megcsinálták, hogy ők viszont bejutottak a fővárosi közgyűlésbe, ahol szintén van egy 3 fős frakciójuk, ahol vannak mindenféle viccesebb, meg kevésbé viccesebb ötleteik.
Mikulás húzás,
jinx. És de ezen túl, hát így próbálnak valamit mutatni, hogy ők miért hasznosak, és azért ők is egy nehéz helyzetben vannak. Ugye volt egy ominózus interjúja Kovács Gergelynek az ATV-n Róna Jegonnal.
Ahol konkrétan azt lebegtette be, hogy ő koordinált jelöltállítást szeretne a Tiszával. Ez nem volt egy politikai hiba tőle?
Hát én megnéztem szintén, hogy azért sok mindent mondott ott, tehát hogy ez lehet, hogy ezt is mondta, hogy neki hogyan, mi a túlélésük, az lényegében nagyon sok szempontból Magyar Péteren is múlik. Ha Magyar Péter és a Tisza párt alternatívát tud kínálni, és az emberek nagy tömege fogja úgy érezni 26-ban, hogy rájuk kell szavazni, mert az a kormányváltásnak az záloga, akkor a kutyapártnak ilyen szempontból nagyon minimális lesz a mozgástere, és a fanklubján, vagy a fanbázison túl nem tudnak nőni. Iszonyú érdekes az egyébként, hogy ez minden választás előtt megtörténik velük, hogy valamilyen módon már ott lennének a célban, már be lehetne menni, már lehetne európai parlamenti, vagy bármilyen komolyabb eredményt, és a végén vagy mindig sose jön össze.
De ez nem egy hazai tendencia, nem? A viccpártok esetében?
Nem tudom, hogy mennyire viccpártok, szóval azért, hogy mondjam, viccpártnak indultak, de nagyon sok ideig ők voltak inkább Magyarországnak a lelki ismerete. Szóval a 15-ös menekült válságban ők voltak az egyedül, akinek volt mersze valamilyen görbetükröt mutatni a kormánypárt a szembe. Régen volt, de attól még ezért ők szívos munkával dolgoznak, és sok helyen jelen vannak az országban, több helyen, mint olyan korábban. Na akkor ott van a mi hazánk, ugye, ha jelenünk a másodikak, hogy ők benn vannak az országgyűlésben, egyébként van itt egyéni helyi önkormányzati képviselők, akik egyéniben nyert. Szerintem kb. Nagyon kevés olyan hely van, ahol megyei jogú városban van önállóan mi hazánkos képviselő. Korábban jobbikos volt. És nekik egy speciális útjuk van, szerintem. Őket én kevésbé írnám le. Az ő jövőjük sok szempontból attól is múlik, hogy a Fidesz mit akar velük. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők egy szatellit pártja a Fidesznek, valaki ezt gondolja, valaki nem. Én azt gondolom, hogy Torockai László, Novák Előd, meg Dúró-Dóra micsoda, azt mindenkinek a fantáziára bízom, de a szavazókat nem így sorolom be, hanem azt gondolom, hogy ők ellenzéki szavazók, akik nem akarnak a Fideszre szavazni, nem akarnak az ellenzékre szavazni, de amit a mi azokon kívüli ellenzékre szavazni, de mégis bennük látják az erőt, illetve azt, hogy van bennük egy olyan radikalizmus, ami nem, még egyszer, nem csak az, hogy ők szélső jobboldali elemeket operálnak. Van olyan részük, amik nem szélső jobboldali, hanem inkább szabadságpárti, vagy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen posztmodern szabadságpárt, ugye mind a készpénz használat, mind a fajta ilyen COVID lezárása való kritikájuk, és mi tudnám is sorolni sokáig. Tehát van neki saját agendájuk, saját témáik, amik azért tényleg nagyon furán keverednek azért persze szélső jobboldali elemekkel, de mégis az a kérdés, még egyszer, hogy szüksége van-e Orbán Viktornak arra az 5-6-7%-i szavazóra, aki a mi hazánknak a bázisa, és akkor mi fognak a mi hazánk szavazóival csinálni, hogyan fognak rájuk menni, hogyan fognak olyan esetleg szélső jobboldali témákat megpendíteni, amiket korábban nem. Hogyha kinézünk erre a hétnek a történéseire, akkor ez a borzasztó gyilkosságnak a leleplezése és az abban való ilyen rendőrségi, ügyészségi káosz, az egy tipikusan olyan téma, amelyik a mi hazánknak, vagy a mi hazánknak a profiljába válka, szabad ezt mondani, ugye mindig ilyen hatalompárti, vagy ilyen komoly fejlépés pártiak voltak, ebben is megszólaltak. És a mi hazánknak mi a jövője, ugye, azt szerintem nem most dől el, hanem valamikor úgy pont szem jövőre ilyenkor, és ugye egyáltalán nem biztos, hogy ez a szavazóbázis az olyan kötött, egy része biztos nem, és hogyha egy olyan szituáció van, hogy a haza veszélyben van, és Orbán Viktor hatalma a veszélyben van, akkor azok az emberek, akik ott vannak a mi hazánknál, azok hogyan fognak reagálni, ezt még nem lehet látni. Na, és ott van ugye a DK.
Igen, beszéljünk Gyurcsány Ferencről és a DK-ról. Már csak azért is, mert Gyurcsány Ferencnek az elmúlt időszakban nagyon furcsa média megjelenései voltak. Ő is ugye elment a legendás cipőboltba, például Balázs Kixhez. Nem ő az első politikus, nem, aki járt nála. De ugye Gyurcsány Ferencnél ez már egy pár éve tart, hogy úgymond mémeli magát, és egy olyan vonalon próbál kommunikálni talán a fiatalokkal, amiben valahogy ilyen önironikusan közelíti meg a saját karakterét, ami számomra furcsa, mert egy vezető hogyan tud tekintélyt szerezni abból, hogy önmagával szemben is egy ilyen ironikus hangvételt üt meg, hogyha nem egy viccpártról van szó. Szóval én nem pontosan értem, hogy ez a taktika, stratégia, ez mire szolgál most, vagy mire szolgált korábban. Még akkor is, hogyha jópofák ezek a média megjelenések, nem látom, hogy ez szavazatokra hogyan váltható.
Jópofák?
Nem biztos, hogy én vagyok ennek a közönsége, de el tudom képzelni, hogy ezek viccesek tudnak lenni.
Lehet. Szóval, hogy... Igen. Szóval, hogy a DK és a DK szavazóbázisa, a DK politikusai és Gyurcsány Ferenc azért nem teljesen ugyanaz, bármennyire is ő szeretné ezt mutatni. Sok olyan szavazó van, aki valóban baloldali érzelmű, és azt gondolja, hogy a DK volt, van, lesz a záloga valami fajta baloldali alternatívának Magyarországon. Ezért szerintem van az a 3-4% náluk, akik jelen pillanatban nem kapnak az ellenzék pártjaitól máshonnan alternatívát, vagy nem szólnak hozzájuk, és ezért vannak a DK-ba. A DK nagyon különleges úton van, aminek volt egy ilyen fura leágazás, amikor Dobrev Klárát próbálták Gyurcsány Ferenc helyett építeni, ugye volt ő árnyék, kormányfő, meg minden volt ott. Ez láthatóan nem ment, szóval azért mégiscsak a 24-es évnek a legnagyobb kudarca azért mégiscsak ugye a DK-nak a politikai ilyen, hát, nem mondom, megsemmisülése, de mondjuk...
Jelentéktelenebbé válása.
Így van. És ugye ebből Gyurcsány Ferenc a klasszikus politikai kommunikációs tankönyvhez nyúl, hogy a hír, mint bármilyen hír is hír, hogyha rántott húst teszik, az is hír, ha az Avason van, beköltözik ide, az is hír, hogyha elmegy a Balázs Kixbe és sorsolt a cipőket, az is hír, hogyha visszaemeli a régi témákat, hogy akkor határon túli magyarok szavazójoga, az is hír, és túl kell élni, és akkor majd meglátjuk. És akkor az ember így ránéz, hogy mégiscsak azért a DK olyan szempontból nem áll olyan rosszul, mint a Momentum, hogy mégiscsak vannak polgármesterek, ugye van Újpesten, van Erzsébetvárosban, van Újbudán, van 15. kerületben, sőt, még az is történt, ami és valami egy ilyen kuriózum a magyar politikában, hogy 22. kerületben ugye egy két fideszes önkormányzat van, egy fideszes polgármester van, de ellenzéki többség, hát nagy nehezen, és hogy mondjam, a felelősséget megérezve lett DK-s alpolgármestere a fideszes polgármesternek. Most ezt ironikusan mondtam ezeket, nem tudom, hogy lehetett hallani, és azért ez egy különleges állapot, hogy persze természetesen Budafokér mindent, és át kell ugrani a politikai árkokat, most sikerült átugrani, de hogy viccet félretéve, tehát aki van, lenne mozgástereg, van lehetősége, láthatóan nem látják, hogy merre kéne fordulni, hiszen sokkolta őket még mindig a júniusi állapot, de azért azt nem írnám le, hogy persze nehezen megy, de a Fidesz meg fog mindent tenni azért, hogy Gyurcsány Ferencet mint brandet életbe tartsa. Ha ehhez azt kell, hogy még adnak hozzá pár miáfad, akkor ez meg fog történni. De, és itt van egy nagy de, ezek a pártok, és akikről nem beszéltünk, akik még az 500-es környékén vannak, sincsenek, abban reménykednek, ami egy, hát hogy mondjam, emberileg értem, hogy ha majd kipukkad Magyar Péter, akkor majd jönnek ők. Ez nem kell sok mindent tenni, csak várni. Ez egy nagyon jó politikai stratégia, tehát, hogy végre ugyanabban vannak benne, hogy nem kell semmit csinálni, és akkor meg fog valami történni. Én azt gondolom, hogy ha esetleg kipukkad Magyar Péter a választások előtt, akkor se lesz az, hogy ők automatikusan akkor feljebb fognak jönni, hogy jó, eddig nem volt, de most már mennyire szeretném, hogy Gyurcsány Ferenc legyen újra a köztársasági miniszterelnöke. Ez egy személy rossz, ez egy rossz stratégia, de láthatóan nem megy, nem találják a fogást maguk se, és egyébként én azt látom rajtuk, hogy szoktam követni ilyen kíváncsiságból mondjuk a Momentumnak a Facebook aktivitását, hogy a Momentum elnöke éppen hol látja saját magát a világba, és láthatóan még ő azt gondolja, hogy még tehát nem olvassa el azt, ami van a pártja mellé írva százalék, hanem még azt gondolja, hogy minden igazából rendben van, és valamilyen fura hát csodába, vagy valami ilyesébe.
De mit lehet tenni egy olyan párnak, amelynek már nincsen perspektívája? Tehát lehet-e szépen meghalni a politikában, úgymond? Mit kell tenni annak, akinek már nincsen előtte jövő?
Ez egy borzasztó nehéz dolog. Tehát, hogy emberileg az ember azt gondolja, hogy valaki sokat küzd valamiért, és azt gondolja, hogy valamiért berakta az életének egy nagy részét, és küzdött valamiért, ami nem kell, akkor hát, ha majd jön a következő alkalom, az idő neki dolgoz, és a következő alkalom, amikor majd kelleni fog. Ugye ez azért jó ez az ördögi kör, vagy ez a gondolati kör, mert így igazából az embernek soha sincs felelőssége, hanem mindig kihelyezi, hogy majd a buta választó majd meg fogja szeretni őt. És ha belegondolunk abban, hogy ki tudott ebben az országban úgy méltóság teljesen visszavonulni a politikai pályától, hát...
Pedig ilyenkor lenne lehetőség arra, hogy népszerűtlen ügyeket felvállaljanak, amiben mégis hisznek.
Hát igen, de ez lehetőség lett volna korábban is. És akkor, tehát az igazság, hogy én azért vagyok kicsit így mérgesebb ezekre a pártokra, mert akikről most hagyjuk a Mi Hazánkot, de a többieket, mondjuk a Momentumot, meg a DK-t, meg mondjuk a Párbeszédet, ha ez létezik, vagy az LMP-t, ezek ugye, meg egy sok politikus, most láthatóan meg vannak sértődve a világra, és úgy érzem, személyesen értem. De abban, hogy nekik minden lehetőségük megvolt, hogy ezt a politikai utat bejárják, hogy a politikai bátorság, vagy a politikai felelősségnek a bűvkörébe elkezdjenek dolgozni, és ne lássa úgy az átlagos egyébként felbőszült ellenzéki választó, hogy ők igazából tök jól vannak, ahol vannak, és ne azt lássák rajtuk, hogy igazából ők tök boldogok abban, amiben vannak, hanem mondjuk lássák bennük valami fajta drive-ot, vagy erőt, ez mindenkinek a rendelkezésére áll. És amikor ezek az emberek most így hümögnek, meg humognak, mondom még egyszer, emberileg értem, akkor az a 14 évet kéne rajtuk számon kell, hogy te jó Isten, mi történt ebben a 14 évben? És itt nehéz dolog ellenzéki politikusnak lenni, nagyon nehéz dolog egyébként ellenzéki tanácsadónak is lenni, de nehezebb politikusnak lenni, meg nehéz ellenzéki választónak is lenni egyébként, amikor az ember dühös, és nem történik semmi. De azt én, és ezt tartom továbbra is, én tisztelt a kivételnek, mert van egy-kettő, mondjuk egy kezem meg tudom mondani, hogy hány, aki beleadott mindig mindent az életébe, és mindig abban a bizonyos all-in-ben politizált, a többiek meg nem. És itt van Miskolcon is egy élő példa arra, hogy se 14-ben, se 18-ban, se 22-ben nem volt egy olyan kampány, amiben minden egyes szereplő, akinek lett volna, vagy volt beleszólása, meg mozgástere, benne lett volna 100%-osan. Mert benne lett volna, akkor nem ez az eredmény lenne.
De mielőtt rátérünk Miskolcra, egy kicsit még beszélgessünk Lázár Jánosról, ugyanis volt neki egy nagyon izgalmas nyilatkozata a napokban, úgy tűnt, hogy ismét kiénekel a fideszes kórusból, és szerintem akkor elevenítsük ezt fel, és nézzünk is meg erről egy bejátszót.
Az okot és a hibát kellett komolyan venni, és hogy annak következményei vannak, és még mind a mai napig tartanak, és jövőre nézve is sajnos lehetnek, abban egészen biztos vagyok. A Fidesz megrendült kívülről és belülről is ennek a ügynek, a Novák ügynek, vagy kegyelmi ügynek, mindegy, hogy nevezzük a hatására. 2024-ben azért mi egy óriási veszteséget szenvedtünk el. Ennek hosszantartó politikai következményei vannak szerintem. Tehát nem Magyar Péter hozta el a csodát, hanem mi követtünk el egy hibát.
Ez a megrendülés, ez eljuttathatja oda a Fideszt, hogy elveszti a hatalmat?
Nem tudom, de a 2026-os választási eredményben biztos, hogy része lesz. Nyilvánvaló, hogy az idő adott esetben nem nekünk dolgozik, a gazdasági körülmények, ahogy ön a beszélgetésünk elején erre fölhívta a figyelmet, nem nekünk dolgoznak, az Európai Unió nem nekünk, hanem ellenünk dolgozik, következésképpen nem vagyunk könnyű helyzetben. Az a kérdés, hogy a Fidesz képes-e arra, amire az elmúlt 35-40 évben mindig képes volt, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb.
Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ma Magyarországon azért van egy új belpolitikai helyzet, mert ez a számunkra nagyon sajnálatos esemény előállhatott. És ez lehet, hogy jó néhány választópolgártársamban a bizalom megrendülésére alkalmas helyzetet teremtett. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Egy pedofil ügyben adott végül is kegyelmet a köztársasági elnök, amit az igazságminiszter elmegyedzett. Ettől nem lehet eltekinteni. Azt majd meglátjuk, még biztos nem heverte ki.
Magyar Péter ezért emelkedhetett fel?
Természetesen. Nem Magyar Péter hozta el a csodát, hanem mi követtük el a hibát.
Mire számít 2026-ban Magyar Péter eszembe?
Ő veszít, mi nyerünk.
Tessék.
Magyar Péter értelmezése ezzel kapcsolatban az, hogy Lázártól ez valami pozícionálás lehet már arra, hogy Orbán bukása után ő legyen a Fidesz vezetője, de komolyan elhisszük azt, hogy ez egy egyéni akciója Lázár Jánosnak, és nem arról van szó, hogy a Fidesz kommunikációs gépezetébe a szereplőknek különböző szólamokat kell megszólaltatniuk, mert különböző választói csoportokhoz kell beszélniük?
Ez is lehet egyébként, hogy akkor rá van osztva, hogy akkor te legyél az, aki egy kicsit ilyen kritikusan beszél, és reflektíven, te vagy a emberarcú gróf, de nem vagyok ebben biztos. Tehát azért azt is látom rajta, hogy amiket olvasni lehetett róla korábban, hogy nagyon régóta készül arra, hogy egyszer nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, és gyakran beszél arról, hogy milyen hibák vannak a Fidesz, hogy mit kéne másképp csinálni, vagy éppen Horthy Miklósról, de azok páratlan években. De hogyha ránézzük ezt a hetet, egyébként egy szuper érdekes hét volt abban a szempontból, hogy el vagyunk attól szokva, hogy van belpolitika, most 24-ben itt nyomjuk a belpolitikát, de 23-ban nem nyomtuk a belpolitikát, hanem kerestük, hogy mivel lehet beszélni talán hétről hétre. És ugye, ha csak azt megnézzük, hogy volt ez az interjúja, Lázár János, és volt benne egy rész, amit itt nem mondtunk el, mert szerintem a legcsodálatosabb az volt, akkor azt mondta a Lázár János, aki szerintem ebből a 14 évből, hát tizet legalább valamilyen módon kormányzásba töltött, hogy az ország félig van kész. és türelemmel jön a másik fele. Szóval, hogy mégis ez az ember, tehát ő a közlekedésért, meg infrastruktúrájé felelős valaki, ugye a MÁV-nak a korlátlan ura, meg minden beruházás főnöke, és ő azt mondja, hogy félig van kész az ország, és a türelem mindenkitől, hát ez valami egészen csodálatos szépsége. De volt ennél még egy szebb. Tehát az Európai Unió soros elnöke Magyarország, és annak a miniszterelnöke Orbán Viktor, aki egy a békeembere. És a békeembere az abból látszik, hogy egyrészt sokszor mondja azt, hogy békét szeretne, meg időről időre elindul békemisszióra. Ami úgy néz ki, hogy általában megy egy ilyen kört a kis bőrüléses falkonjával, ami egyébként Lajstrom szerint katonai csapatszállító, és most megint elment, ugye elment először a pápához a Vatikánba, zárójel közben Menczer Tamás szintén a békeembereként viselkedett a Magyar Péterrel, zárója bezárva, és utána elrepült Donald Trumphoz Mar-a-Lago-ba, ahol csináltak vele képeket, és akkor most szerintem ez a legszebb dolog, és egyik kedvenc képem szerintem 24-ből, hogy ülnek egy asztalnál, ahol ott van most nem tudom milyen pozícióban lévő Tesla vezér, talán a kormányzati lefaragásért felelős biztos Amerikában, és ott ül Orbán Viktor, ott ülnek Donald Trumpos Trump márkájú ásványvizek mellett, egyébként ilyen van Magyarországon is, csak a Mészáros Lőrincé, és itt ül háttal a 4IG tulajdonosa Jászai Oszkár, aki, és akkor most jön a lényeg, az MTI beszámolója szerint a magyar műhold szabályozásról, a műhold iparról tájékoztatja a maszkot. Ez így történt. Tehát ez volt a békemisszió, utána pedig a magyar műholdipar, ami hát nyilvánvaló világhírű, hiszen van a Massat nevű műholdunk, ami ekkora. És ezzel mi tájékoztatjuk a világ legnagyobb egyébként műholdgyártó cégének vezetőjét, átadjuk a tapasztalatokat, mindegy a KGST-ben megszoktuk. Baráti szocialista országok egymással megosztják a tudásipart. Na mindegy, és utána ugye történt az, és eközben, miközben ez történik, Magyarország közben szépen így szétrohad, meg így leáll, és így megáll. És ugye látjuk azt, hogy sajnos elfogyott a pénz a magyar gazdaságból, hogy lényegében leállt a magyar GDP, hogy az emberek valószínűleg az elmúlt 14 évben most élnek a legrosszabbul, hogy embereknek nincsen 100.000 forintjuk se hirtelen kiadásokra, az, hogy megint szépen, ugye, amit már legyőztünk egyszer, de a szemét visszajött infláció, ugye megint pont decemberre, ugye, amikor mindenki akar vásárolni, megint elérte egy ilyen egészen különleges állapotokat, főleg az élelmiszerre. De közben van egy másik játék, amiben tényleg a magyar műholdakat adjuk, az ország félig van készen, és a mi miniszterelnökünk lényegében egy ilyen béke proféta, hát lényegében ilyen, tehát ilyen fehér galamb volt a Ovi-ban jele, és tényleg egészen szürreális, és ennek a vége meg az volt, és mondom még egyszer, élnék a legboldogabb, őszintén is akkor visszaszívnék mindent, ha lenne magyar közvetítéssel béke Ukrajna és Oroszország között, de jól értem, akkor az történt, hogy felhívta Orbán Viktor a Putyint, hogy hello, legyen béke karácsonykor, zárójel, karácsony Ukrajnában 2 éve van december 25-én, mert leváltak az orosz naptárról, Oroszországban később van karácsony, de ez nem mindegy, legyen béke karácsonykor, de a szemét Zelenszky ezt elutasította, akit meg se kérdeztek. Most ebben, ez a közélet Magyarországon, és ezekben teljesen szürreális egyébként maga Lázár János is. És a Lázár Jánosnak a szerepe, ha már bászok a kérdésedre, szóval, hogy ő egy fiatalember, és nyilván arra készül, hogy egyszerű lesz, ő marad a miniszterelnök kijelöltségbe.
Nyilván arra készül,
hogy egész életébe. Amikor is még a Hódmezővásárhelyen táskás ember volt. Nem, bocs, ez egy politikai kar. Tehát ő táskás emberből lett polgármesterből lett frakcióvezető, most nem mondom végig az egész karrierjét, és az ő kikacsintása az egy nagyon jól épített politikai karakter, de, és akkor kicsit ilyen politikai pszichológiára rátérve, ő vagy mindig úgy azt történik vele, kicsit mint a kutyapárttal, hogy vannak ilyen kódolt, ilyen körkörös elszállásai, magasra ér, aztán mindig így valahogy így, ilyen saját maga által így elgáncsolja így saját magát. És nem, ez nem egyszer volt. Nem tudom, mennyire emlékeznek arra, hogy őt korábban Lézer Jánosnak is hívták, mert hogy az volt a dolga, hogy a talán A8-as Audiára rakatott egy lézerblokkolót, hogy akkor gyorsan tud leérni Hódmezővásárhelyre, és akkor mondta, hát jó, igen, ez volt. Akkor volt neki az is, hogy volt egy utazása, amit megpróbálták kiperelni, hogy kivel volt, és aztán akik ezt írták róla, ez nagyon régen volt, Origó főszerkesztője és újságíróját kirúgatta a munkahelyéről. Aztán ugye volt, amikor 4 évi parkolópályán volt, és csak a teniszszövetség meg a dohány ellenes kormányviszonság volt. Na mindegy, amit akarok ebben mondani, az, hogy én ezt már nem tudom eldönteni, és nem is akarom szétszálazni, hogy ilyenkor a Rogán művek ír egy ilyen több szólamú dalt, és akkor mindenkinek megvan a helye, Menczer Tamástól Lázár Jánoson át, de pedig ő ilyenkor tényleg így eljátsza azt, hogy akkor most akkor ő egyet belerúg azért a rendszerbe. Vagy a kettő között. De abból a szempontból, hogy valami a Fideszben nincs rendben, az biztos. Tehát, hogy ez, és akkor ez a lényegi válaszom, vagy ez az érdemi válaszom. Szóval utoljára, amikor 2 versengő tömb volt ebben az országban, az 2006-ban volt. 18 évvel ezelőtt. Ők abban a politikai világban éltek, Lázár János is, hogy 14 éve vannak a hülye ellenzéki pártok, azokat egymásnak kell ugrasztani, vagy meg kell venni őket, vagy meg kell aktivizálni a beépített embereinket, legyenek külön, egymást tapossák el, egymásból csináljanak hülyét, és a végén megnyerünk. Most, hát ha most más helyzet van, és az van, hogy van egymással 2 versengő tömb, hát ha az egyik magasabban van, mint ez, és akkor az eddigi reflexek, amiket eddig használtak, nem úgy működnek, mint korábban. És én ezen a szemüvegen nézem egyébként a Menczer ügyet is, hogy a Menczer ügy ugye az nem egy ilyen hirtelen félrelépés a Menczer Tamásnak, éppen ott termett Pécset, és ott elkezdett kiabálni.
Hát most már ugye Orbán Viktor is kijelentette azt, hogy
és ez a lényeg,
támogatja ebben.
Ez a lényeg, hogy itt van a béke embere, szóval, hogy ő azt csináltam, szerintem ilyen szabad tényleg példátlan, és beszéltünk erről az előző héten is, hogy nem az a példátlan, hogy Magyarországon van a politikában agresszió, vagy erőszak, vagy verő emberek, vagy ilyenek, mert ez sajnos az elmúlt most többször volt. De az, hogy egy megválasztott parlamenti képviselőnek a tettei, azokat az Orbán Viktor, a miniszterelnök hagyja jóvá, sőt, hogy mondjam, így hátba is veri, Jézust rosszul idézve is, de az most mindegy, arra, hogy kikart, na mindegy, szóval az egész egy ilyen teljesen szürreális, és az látszik, hogy nekik igaz, és akkor ez a válaszom a legelső kérdésedre is. Nem lehet, tehát a politikai elhárítást, ebből az, amiben ők vannak, rengeteg szálon fut. Egy részt nem is látjuk, ami abból ami arról szól, hogy hogyan lehet Magyarországra valamilyen módon pénzt bepumpálni. Az Uniótól nem fog jönni valószínűleg, valahonnan kell hozni a gazdaságba pénzt, mert különben baj lesz. És ahhoz, hogy valami a gazdaságban elinduljon, az egy hosszú időszak, az nem egy perc, ha ide jön a kínai pandahitel, vagy a nem tudom, szaudi homokhitel, vagy nem tudom milyen hitelek, akkor az annak van egy ideje. Erre nem is látunk rá, ugye annyi látszik, hogy Nagy Márton lett a összevont gazdasági miniszter, és Varga Mihály pedig lett a Nemzeti Bank elnöke. A jogi része, hogy miben mesterkednek, hogy hogyan lehet változtatni, ezt nem látjuk, de nyilvánvalóan lesz. És akkor ennek van egy pszichológiai része, aminek van egy része, ami szerintem Magyar Péterrel szemben van, ugye ez a rendszer, ez a kicsizés, ez a oda megyek, és nem tudom, üvöltök vele típusú, mondom még egyszer, megválasztott egyéni országgyűlési képviselő. Tehát nem a Tomika a kocsmából, aki kijön, és néha három perc után elkezd késeli, nem tudom, pillangó késezni, hanem hogy ez ő. De ez egy kitalált dolog. Ez direkt van. És akkor vannak a többi szólamok, akik próbálnak simogatni, meg kedveskedni, meg nem is így gondolom, ugye ennek vannak ilyen különböző elágazásai, és akkor van ugrunk egy felső szintre, amiben azt próbálják mutatni, hogy Orbán Viktor tényleg egy világtényező, aki tényleg olyan szintű hatalmi szinten van, amiben ő egyedül képes tényleg megállítani háborúkat. Mondom, még ezt zárójel, ha így lenne, tényleg nagy dolog lenne, zárja bezárva. De ettől még én azt látom, hogy érdemi fogás még mindig nincs. Még mindig nincs. És azt mondom, ez azért van, mert egyrészt nagyon rossz a gazdaság állapota, és abban sokkal nehezebb fogást találni az ellenfelen, mert hiszen mindenki érzi a saját bőrén, hogy valami nem úgy működik, és ugye előre megyünk, és nem hátra. Hát ezt most senki nem érzi így.
Másrészt az eddig jól kidolgozott megoldások egy másik helyzetre voltak alkalmazhatóak.
Így van, egy másik szituációra voltak alkalmazhatóak. Minél több egymással versengő ellenfélre, jógazdasági mutatókra és alternatíva hiányára. És azt nem lehet mondani, hogy az emberek ne kezdjenek el politikailag mozogni, mert az apátia, ami mondjuk volt egy évvel ezelőtt, amikor mondjuk jártuk az országot, tehát emlékszel te is, hogy milyen volt, az mostanra az elmúlt. És tényleg, ugye, amiket látunk, hogy emberek -1 fokba is állnak sorba, és hallgatják meg mondjuk a Magyar Péternek a beszédét, az látszik, hogy a magyar közélet felpörgött. És ez a megoldás, amiket ők javasoltak annó, és amikor ők éltek, az nem erre van. Nem a felpörgött közéletre, nem arra, hogy nekik, és ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy 14 év alatt, mondjuk februárig bezárva, ha megnézed minden egyes hetet vagy napot, akkor 14 évből februárig szerintem nem volt olyan egybefüggő 2 hét, amit ne a Fidesz dominált volna a napirenden. Mindig ők domináltak, mindig az ő daluk szólt. Talán mondom még egyszer, leszámítva azt a 2 hetet, amikor volt a Márki-Zöld Péternek a menetelése, és mondjuk amikor mondjuk volt a Schmidt ügy, de az már tényleg már történelem. És azóta, tehát február óta, most december 13-áig, majd ebben a 10 hónapban, meg nekik alig volt olyan egybefüggő napjaik, amikor ne domináltak volna. Szóval, hogy változtatni kell.
De akkor térjünk rá most a helyi politikára és Miskolc politika történetére. Nézzünk is meg erről egy bejátszót.
Aki kérdez, gondolkodik. Aki gondolkodik, tervez. Aki tervez, cselekszik. Aki cselekszik, választ.
Együtt, közösen, helyben.
Szavazzon dr. Kriza Ákosra, a Fidesz-KDNP jelöltjére.
Pásztor Albert tagadja, hogy cigányozott, ma megszólalt a DK és az MSZP által támogatott miskolci polgármester jelölt, és azzal érvelt, hogy soha nem használta a cigánybűnözés kifejezést.
Valamennyi bűncselekmény, valamennyi elkövetője cigány volt.
Nagy ünnep volt a számba, amit nagyon sokan megteszik, meg például a cigánybűnözés kifejezés, ami soha igazolhatóan a számból ki nem jött, már csak azért sem, mert az a fogalommal én magam sem értek egyet.
Május 8-án volt egy önkormányzati rendelet, amelyben a lakásrendeletét módosította az önkormányzat. Fel akarja számolni Miskolcon azokat az elavult telepeket, amelyben rosszak a körülmények. Ezeken a telepeken élő emberek csak akkor kaphatnak önkormányzat által megváltást, tehát megválthatják a lakásukat, hogyha a város határán kívül vesznek maguk ingatlan.
A Jobbik is éppen ennyivel növelhetni a mandátumai számát, ha Miskolc 2. számú választókerületében Jakab Péter behozná a jelenlegi 775 szavazatos lemaradását.
Hihetetlen boldog vagyok, győztünk. Én szeretnék egy integráló polgármester lenni ebben a városban. Ez azt jelenti, hogy együttműködök minden olyan erővel, függetlenül attól milyen politikai színezetű, civil vagy bármilyen, aki a városért tenni akar.
Ilyen például a miskolci 2-es választókerület, ahol szoros lett az állás az összellenzék és a Fidesz-KDNP jelöltje között. Úgy számolnak, ha Varga László megkapta volna az összes voksot, amit a kutyapárt jelöltje kapott, kicsivel, de megelőzte volna Kis Jánost.
Én, amiben belefáradtam, elsősorban az a belső harc, amelyet a saját támogatóimmal kellett megvívnom egy-egy döntés előkészítésében.
Ezek az önnel szövetséges képviselők?
Abszolút.
Hát Veres Pál volt iskolaigazgatóként, tulajdonképpen csapat nélkül, politikai szövetségesek nélkül került a város élére. Ez okozta a vesztét?
Hát nem csak ez, szerintem. Amikor készültem erre a műsorra, szóval volt valamilyen alaptudásom Miskolcról, így a politikában, de amikor egyre mélyebbre és mélyebbre ástam magamat így az elmúlt 20 év történésébe, és tényleg el volt mindegy ilyen nyúlberem, tényleg így már a végén már így kóbályogtam ott, akkor rájöttem arra, és elnézést az itt évőkért, meg a részőkért, de ennél egyeszettebb ellenzéki város valószínűleg, vagy szerintem már elnézést a kifejezésért, de tényleg, tehát, hogy egyszerűen az van, hogy ugye Miskolc egy régi szocialista fellegvár volt, aztán meg baloldali, balliberális vezetéssel lévő város, ahol lényegében végig ellenzéki többségnek kellett volna lennie, akár még 10 óta is, és mindig sikerül ármánykodással, árulással, egymásra indulással, megvétellel, elképesztő mahinációkkal.
Hát közben nézzük is meg azt a grafikont, ahol a
nézzük meg azt a grafikont.
Listás országgyűlési szavazatok látszanak a város területén, tehát itt nem az egyik vagy másik OLVK-ban, hanem a város területén. A Fidesz-KDNP mindig 50% alatt marad.
45%.
De mégis szinte mindig nyernek.
Mondom, ez azért van, mert valami egészen csodálatos, most a szólnak most ezt ironikusan mondom, ellenzéki vezetői vannak ennek a városnak, akik hát, hogy mondjam, nem tettek meg mindent azért, hogy ne a Fidesz nyerjen a különböző választásokon. Én azt gondolom, hogy egy része az hasznos idiótája a rendszernek, és tényleg csak önhibáján túl, vagy nem azért, mert megvette volna a Fidesz, vagy sakkozott volna velük a Fidesz, egyszerűen csak valamilyen különleges hülyeség miatt csinált, amiket csinált. Végig fog menni kik ezek, vagy sok ember.
Igen, beszéljünk is Varga Lászlóról és Jakab Péterről, és egy kicsit arról, hogy a két körzet egymással összehasonlítva milyen, melyik a könnyebben nyerhető, melyik a kevésbé.
Hát ugye két körzet van ugye 14 óta, ugye az egyes és a kettes. Szerintem mindkettő ugye itt nálunk a térképen kék, nem véletlenül kék. A kettes talán egyszerűbb lett, mint az egyes így az évek során, de mindkettő masszív ellenzéki többséggel bír lényegében 10 óta. Ez olyannyira így van, hogy az itt a kettesben nyert fideszes képviselő az országgyűlési kiválasztáson a legalacsonyabb eredményt érte, a legalacsonyabb eredménnyel tudott győzni országosan. Tehát aki alatta lévő 100%-os eredményt kapott, az vesztett. De mégis sikerült azt a helyzetet előteremteni, hogy annyi jelölt indult el, olyan szinten indultak egymásra, olyan szinten cselezték ki egymást, hogy a végén a Fidesz tudott győzni. És ez szerintem egy unikum abban a szempontból, hogy van egy város, aminek potenciálisan ellenzékének kéne lennie, aztán 18-ban ez nem sikerül, 18-ban egyik OLVK-t tudta megnyerni az ellenzék, mind a kettőben azért, mert valaki ráindul a másikra, vagy valamiért azt mondja, hogy én nem támogatom őt, mert őt támogatom, akkor végem lenne, ezért a Fidesz nyer, mind a kettőben, és akkor eljön a 19, amiért szerintem, és akkor ezt országosan tudom mondani, 19-ben azért tudott győzni Veres Pálcsa csapata, mert a választóknak elege volt a 18-ból. És azt mondták, hogy itt van egy ember, akinek köztiszteletben álló valaki, ugye a város legjobb gimnáziumnak a vezetője, és akkor ő mögé be lehet állni, be kell állni, és a mögötte lévő pártok azt mondják, hogy nem lehet nem beállni mögéjük, mert akkor meg lesznek büntetve. Bekerültek oda, és szerintem akkor most jön a kevésbé pozitív Veres Pálról lévő mondatom. Szerintem nem egy politikus alkat, abban a szempontból, hogy nem tudja, hogy hogyan kell maga mögött többséget teremteni, azt gondolja, hogy az van. Hát ez egy, nem így van, hanem azért minden nap meg kell dolgozni, az embernek kell hozni. Ugye a politikusi létben nem csak kellemes dolgok vannak, nem csak átadások vannak, meg bölcselkedés van, hanem van egy politikai munka, akkor az embernek a többségét meg kell teremteni, meg vannak különböző, hogy mondjam, népszerűbb és népszerűtlenebb eszközei. És ez nem ment, hanem az történt, hogy a helyett, hogy az ő farvizén bekerült embereknek egy része azt gondolta, hogy most akkor eljött az ő idejük. És a, egyébként korábban Isten nyugosztalja, a Kriza polgármester utáni állapotban lehet újra azt csinálni, amit ezzel legjobban értenek, a küllők közé, a küllők közé berakni a botot, és bizniszelni, zsarolgatni, döntéseket szakmai, most így mutattam, ironikusan megkérdőjelezni. És ebben ugye az helyi MSZP, meg a helyi DK-nak elévőtetlen érdemei vannak, hogy sikerült a végén Veres Pált megpucsolni, abban a szempontból, hogy egyrészt először elvesztette a biztos többségét a közgyűlésben, aztán pedig szerintem elvesztette a kedvét abban, hogy induljon újra 24-be. Az egy másik kérdés persze, hogy egy jó politikai vezetőnek el kell mennie a kedvének, szép magyarsággal mondva, azért, mert egy csomó hülye meg akarja pucsolni. Valószínűleg nem. De nem tudom, hogy egy 60x éves embernek mennyire lesz elege ezekből a figurákból, akik az én úgy képzelem, hogy ő azt gondolja, hogy ő megtett mindent, ő beáldozott valamiért, ő itt átvette a várost, és fel akarja világosztatni, és ehelyett ezek az emberek, és ebben részben jogosan, semmi más nem csinálnak, csak őt próbálják akadályoztatni. Hogy voltak-e érdekes lépései? Voltak. Tehát ugye én azt gondoltam korábban, nem gondoltam, csak kicsit félig hazabeszélek, hogy a Hódmezővásárhely Szeged-tengelyen van a legtöbb magyar politikusnak a kejtetője, hát dehogy. Itt, tehát Miskolcon olyan mennyiségű politikus született, és dolgozott, és emelkedett fel, megtűnt el, hogy tényleg saját szócikket lehetne csinálni neki, tehát most szegény Pászor Albertet től kezdve, Debreceni Józsefen, Varga Juditon, Gálné Pelcildikon, tehát itt aztán hosszú a sor, ajaj, de hogy most már a számbevőszéknek a magyarországi delegáltja. Pesztigálnyikó, aki hát elég csúfos polgármesteri kampányt csinált, nem, és ez mindegy. De ami az érdekes, az az, hogy ugye a Balai Judit, ugye itt Diós Győri erő, és ugye ő meginvitálta a Veres Jánost a Miskolc Egyetemnek, az átalakított Miskolc Egyetemnek a kuratóriumába, ami egy fizetős állás, és ugye hát kevés ellenzéki polgármester lett meginvitálva a városának az egyetemének a kuratóriumába, de ő ezt így elfogadta, az itt helyben tudom, hogy ez nem volt annyira, nem tudom, annyira jó pont, de ez lényegében teljesen mindegy, mert ami viszont érdekes, az az, hogy hogy lehet az, hogy ugye már 14-ben a Varga László ugye tudott győzni itt egyéniben. Ugye 14 már nagyon régen volt, 10 évvel ezelőtt, akkor szinte ugye mindenki ellen volt, akkor még működött, vagy papíron is működött, még valójában is működött ugye a centrális erőtér, Fidesz nagy erős párt, jobbra tőle a Jobbik, balra tőle az MSZP, az meg is uralkodj, de mégis tudott Varga László így győzni. És onnantól kezdve 18-ban és 22-ben is hát nem tudott az ellenzék győzni a körzetében. Hogy miért? Mondom még egyszer, azért, mert valahogy mindig lett egy olyan valaki, aki ráindult a másikra. És ezek közül, az emberek közül, én azt látom, és remélem, hogy jól látom, hogy van 15 ember, aki körbe-körbe járja így a miskolci közéletet, néha országgyűlési képviselőjelölt, néha egyéni önkormányzati képviselő, néha polgármester jelölt, ezek körbe-körbe mennek, és a végeredmény mindig ugyanaz. Legyen ez Jobbikból jövő Mi Hazánkos, legyen ez szocialista párti, aki aztán DK-s lett, legyen ez DK-s, legyen ez köztisztelben álló, de a politikához egyáltalán nem értő orvos, aki aztán elvállalja, hogy ő legyen a polgármester jelölt 24-be, legyen ez olyan hölgy, aki egész életében, ugye benn volt az önkormányzatban, végig ülte, nem tudom, 10 évet, aztán hirtelen hopp, országgyűlési képviselő lett, ugye ő a DK-ban politizál, és a végeredmény mindig ugyanaz. Két vesztett egyéni körzet, és most meg már egy vesztett polgármesteri pozíció. És az történt 24-ben, hogy amikor a Veres párt megpucsolták, és akkor azt mondták itt a helyiek, hogy akkor mindenképpen, legalább kétféleképpen induljunk el, és akkor itt zárójel, hogy itt nem csak a mi hazánk erős még, hanem ugye a szintén Miskolc kötető Jakab Péter is, ugye a néppártyán mozdalomnak, vagy pártnak az elnöke, ide miskolci származás, hogy itt volt, itt is indult, és nagyon kevéssel kapott ki annó ő is, talán 18-ban. Ezek a pártok mind léteznek, máshol nem, de itt léteznek, és egész, hogy mondjam, tehát egy szárnya, de végig is erős eredmények vannak, és egy olyan helyzetet hoztak létre, hogy lényegében a Fidesz a leggyengébb eredménnyel kb. Országosan tudott polgármestert is adni, és tudott teljes többséget is nyerni a városban. A 18 egyéni körzetben volt olyan körzet, ez direkt meg kigyűjtöttem, mert egyszerűen nem hittem el, amiben 34%-kal tudott győzni a Fidesz. 34,8%-kal. Az azt jelenti, hogy full masszív többsége van az ellenzéknek, de úgy sikerül egymást kicselezni, hogy a végén a Fidesz nyerje. És ebben szerintem masszívan benne van mindenki, és nyilván tudnék, ha nagyon akarnék emberekre így rámutogatni, talán pára így mutattam is, akik egyszerűen képtelenek voltak felfogni, elfogadni, befogadni, hogy többről szól ez az egész, mondjuk ez a város, mint az ő játszóterükről, vagy az ő gazdasági előnyükről, vagy az ő zsarolási potenciájukról, de valahogy a végén ilyen szempontból ők győztek, abban a szempontból, hogy a Fidesz, akinek egyáltalán semmifajta többsége nincsen Miskolcon, két országgyűlési képviselőt és egy polgármester és egy teljes közülési többséget ad Miskolcon.
De van még egy érdekes tendencia itt, ugye említetted a város baloldali hagyományát, és ennek egy nagyon fontos része a lakótelepeknek a baloldalisága. Ezek egyébként országos szinten is tolódnak a Fidesz felé, de nagyon érzékletes példája ennek a miskolci avas, és nézzünk is meg erről egy grafikát, hogy hogyan szavazott ez a lakótelep a város egészéhez képest. Bálint, neked van valami megfejtésed erre a fajta átalakulásra?
Hát ugye erről sokszor beszéltünk, hogy hogyan működik ez, hogyan lesz, ugye korábban itt Miskolcon is a lakótelepek népe, ha lehet ilyet mondanom, lehet így általánosítani, baloldali szavazók voltak. Ennek sok oka van, már eleve az, hogy hogyan kerültek ők, hogy jutottak lakáshoz, meg hogyan segítette annó így az érett szocializmus a lakáshoz utást Magyarországon. Ennek van egy folyamata, és ez, hogy látszik is a grafikonon is, valahol a 2000-es évek, tehát valahogy a 10 után elkezdődött az a fajta áramlás, hogy a Fidesz szavazó bázisa lettek. Abból a szempontból, hogy a Fidesznek az üzenetei, megélhetési kérdések, szerintem nemzeti, vagy a népiségre, vagy a nemzeti érzelmekre ható kérdésekre is rezonáltak jobban. És egyszerűen az, amit mondtam országos szinten, hogy az emberek a pénztárcájukra szavaztak, vagy szavaznak. És úgy érezték szem sokan Magyarországon, és ugye látszott is, hogy a Fidesz alatt jobb élni. Ennek volt szerintem egy objektív része is, a gazdaság szárnyalt, elképesztő konjunktúra volt, 10 milliárdnyi európai uniós forrásat ide. Kettő pedig volt a kommunikációnak, vagy a propagandának egy olyan képe Magyarországról, hogy előre megyünk, és nem hátra.
És egyébként szerinted szüksége lesz a Tiszának egy kifejezetten lakótelepi stratégiára?
Persze, mindenfajta stratégiára szüksége lesz. Tehát az van, hogy amit beszélünk, tehát ezek az emberek, akikről beszélünk, nagyon sok ember, nagyon sok honfitársunk, azért szerintem sok szempontból baloldali érzelmű emberek. Szükségük van a baloldali üzenetekre, abban, amiben arról szól, hogy nekik hogyan lesz jobb az életük. És ebben szerintem van hova fejlődnie a Fidesz ellenzékének, hogy pontosan azt mondják, amire az embereknek szükségük van. Abban, amiben tehát nemrég jelent meg a kiváló Bíró Nagy Andrásnak a tanulmánya arról, hogy mi a magyarországi probléma térképe, hogy minden évben megjelent, nálunk is volt már az András ezzel kapcsolatban, és ott látszik az első ötben, mi van benne. Hát szociális kérdések, megélhetési kérdések, egészségügyi oktatás, semmi, nem az, hogy semmi, hanem hogy semmi meglepetésszerű. Erre kell fókuszálni, ebbe kell operálni. De egy pillanatra hagyjak vissza Miskolcra még. Szerintem az történt Miskolcon, hogy sok helyen az országban, de én itt nagyon kristálytisztán, hogy egy pár tíz fős politikai csoport nem elrabolta Miskolcot. Elrabolta azzal, hogy mindenféle díleg által lettek ők jelöltek, indultak ők jelöltként, elrabolták abban a szempontból, hogy ezek az emberek nem ültek le megegyezni, mert nem volt érdekük megegyezni, mert az volt az érdekük, hogy ne egyezzenek meg. Elrabolta abban a szempontból, hogy a saját maguk apró cseprő ügyeik miatt még bádozták azt is, hogy végre van egy győztes ellenzéki polgármesterük és csapatuk, és a gyümölcsét most is esszük, vagy eszik. És szerintem ez egy felháborító dolog, hogy valaki a ellenzéki többség akaratával így szembe megy. És több helyen voltunk az országban, egyszerűen én ezt legalább 18 után nem tudom felfogni sem, hogy aki felelős várospolitikus, vagy a szegyűlési képviselőjelölt, az legkésőbb a választás előtti pár napban ne jöjjön arra rá, hogy az ő egyéni érdeke, lehet legyen az, hogy mondjam, morális, vagy akár anyagi, az kevesebbet ér, mint a közösségének az érdeke. És itt ez tényleg egy tökéletes példája annak, hogy ezek az embereknek miért kell, hogy mondtad, békében, vagy nyugalomban, vagy méltóság teljesen visszavonulniuk a magyar közélettől, hogy aki képtelenek, és egymás után többször ezt megcsinálják, azok szerintem nem méltóak egy közösség képviseletére.
Zárásként egy picit beszéljünk a szegregátumokról. Ugye itt van egy becsapós adat, csalóka a kép, ugyanis Jukóvölgyben a Fidesz 90% körül kap, de nagyon alacsony, 30% körüli részvétel mellett, tehát nem igaz, hogy ott mindenki Fidesz hívő lenne. Érdemes akkor itt másnak is próbálkozni, vagy mi lehet itt a helyzet, a stratégia?
Ugye volt az ellenzéki, volt a régi ellenzéknek egy ilyen, szintén egy ilyen toposza, hogy ezekkel a helyekkel nem lehet csak kezdeni. Kicsit ilyen, hát nem is olyan kicsit, rasszista köntösbe bújtatott kijelentések, hogy ide, itt úgyis az nyer, aki a legtöbbet fizet, és a többi, ezekben akkor se hittem, most se hiszek. Én azt gondolom, hogy a roma honfitársainkat is ugyanúgy meg lehet győzni arról, hogy amiben élnek, főleg ők, amiben élnek, az nem jó nekik. Hogy a Fidesz kormány, hát nem is a legszerencsésebb számukra. De azt el kell ismerni, hogy egyébként a cigányságban azért van magasabb szinten a Fidesz támogatottsága, mert azt gondolják ők még mindig, hogy nekik a Fidesz hozott. Hogy igaz-e vagy nem, ez egy másik kérdés, de ez van a fejükbe. Ha van egy politika, amiket ők meg akarják nyerni, akkor nekik el kell magyarázni, hogy miért nincsen igazuk. És szerintem ez egy politikai feladat. De ahogy látom, erre azért van nyitottság szerintem a Fideszen túli ellenzékbe.
Hát köszönöm Bálint a beszélgetést. És nektek is köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten már Budapestről jelentkezünk az év utolsó vétóadásával. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozz fel a csatornára, és kövesd a vétót a podcast felületeinken is. Sziasztok!